Így van, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Feres Dórival. Vendégünk továbbra is Nagy Tamás, balettművész, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense és pilóta. És hát így folyamatosan próbáljuk összehasonlítani, meg a különbségeket is keresni, a hasonságokat, különbségeket keresni a két hivatás között. És most például a szünetben rátaláltunk egyre, hogy a közösség és annak az összetartása mennyire fontos a színpadon táncművészként, és az jutott eszembe, hogy hát ez ugyanez a repülőben valószínűleg. Tehát az egymásra utaltság az, hogy csak közös munkával tudod teljesíteni a feladatot.
Mondjuk ott egy kisebb tím dolgozik egyszerre, mint mondjuk a színpadon, azért jó páron
de vagyunk. Magasabban.
De magasabbak.
És akkor erről elkezdtetek sztorizni, és szóba került valami bizonyos lordok háza, mint öltöző, és arra gondoltam, hogy ezt mindenképpen osszuk meg a hallgatókkal, mert ez egy izgalmas kulisszatitok.
Ez abszolút kulisszatitok, hogy igen, hogy lehet oda bejutni, és igen. Mi történik, ha valaki bejutott.
Mi ez?
Igen, tehát mind a két ahogy mondtad, hivatásnak van egy ilyen aspektusa, igen, hogy egy viszonylag szűk társaság ez, és az egymásra utaltság, az együtt megtapasztalt nehézségeknek a megoldása, és annak az öröme, amikor valami jól sikerül, az tényleg nagyon össze tudja kovácsolni a csapatot. Én ugyanezt a ilyen bajtársiasságot éltem meg most a második hivatásomban is pilótaként, de hát ugyanúgy hát az előadó művészek ugye híresen vagy híretten ugye összetartó csapat minden színházban, legyen az prózai színház vagy táncszínház, bármilyen. Úgyhogy hát egy ilyen közösségnek ott a tagjává válni, az egyrészt természetes dolog, de másrészt, hát főleg akkoriban, amikor én oda bekerültem, akkor azért a hierarchiát azért, hogy mondjam, az tartva volt, úgy mindenki tudta, hogy nem tudom, a Rúdnál reggel a bemelegítő gyakorlaton, a Rúdnál erre a helyre nem szabad menni, mert az a nem tudom én kiszokott ott állni, aki már 20 éve is ott állt, és nem illik elé állni, ugye? Tehát ezek úgy bele mennek az ember vérébe, ezek tényleg így válik művész, és így válik.
Egy turnébuszban kiül a sofőr, így van.
Az a
ram. Igen.
Rőcserélé kazettát.
Nem elől. Nem, a sofőr mögött egyel, tehát hogy a nem közvetlen mögötte, hanem ami mellette van, ott ül a zenekarvezető, tehát az a legjobb hely. A turnébuszban mindegy, most közben láttam.
Nem, hát ez teljesen jó példa. Tehát igen, van egy hierarchia, de hát ez a, hogy mondjam, ez hozzátartozik, főleg egy ilyen klasszikus művészeti ágban, a tradíció tisztelet, és a tradíció tiszteletének a része a hierarchia, tehát hogy a tisztelet és a megbecsülés, hogyha valaki nem tudom hány éven keresztül milyen szerepeket táncol, akkor egy fiatal az együttesbe éppen csak belép. Így van. Az teljesen természetesen egy óriási tisztelettel néz az idősebb kollégára, vagy az előtte táncolóra, és eszébe se jut, hogy a gyakorlaton elé álljon, és hát akarja. Úgyhogy...
Fenékbe lesz billentve.
Rengeteg ilyen hagyomány van, és az egyik ilyen vicces hagyomány mondjuk hát volt az operaházban, hogy hát nem lehetett egy öltözőbe csak úgy bekerülni, hanem azt meg kellett pályázni, eleve invitation only, tehát oda meginvitálták az embert, és hogyha meginvitálták, akkor kellett egy pályázatot írni, és elmondani nekik, hogy miért lenne
komoly.
Jó.
Ez teljesen de komoly. Írni szó szerint?
Írásban.
De lehetőleg versben megfogalmaz, egyébként az volt a legoptimálisabb.
Így van, és akkor azt fel kell olvasni, és akkor mindenféle ilyen őrült
de ezekben ilyen ígérvények voltak, hogy mit teszel
hát,
meg?
Hát, hogy igen, hogy fogok hozni, nem tudom, ilyen kólát, és nem tudom.
Minden
előadás után ez és ez lesz, és nem tudom én. És vigyázatos leszek, és tisztán lesz tartva ott az én öltöző szekrény részem, meg ilyesmi.
Aztán persze szóval nem így lesz,
az, hát igen. De hát ez egy vicces dolog volt, de valóban volt egy olyan része, hogy igen, becsülje meg magát az, akit azok a művészek, és ott tényleg ott Kossuth Díjas művészek és mindenféle nagy öregek voltak, hogy befogadtak, és onnan kezdve tényleg, mint a kis tesó, szóval az is járt utána vele, tehát nem volt könnyű, de, hogy úgy mondjam, bekerülni, vagy szóval volt annak mindenféle kritériuma, hogy az embert oda hívják, de az egy megbecsülés is volt, hogy igen, engem oda hívtak.
Meg ez egy bizalmi kör.
Nem hogy... tudom, pár évesen, pontosan.
És a Lordok háza volt a piramis csúcsa?
Hát ők azt gondolják. Hát,
nyilván azt mondjuk, hogy az volt a legjobb, hát annál nincs is jobb.
És mik voltak még, milyen nevek?
Mik voltak még? A Griffendél.
Mi édes komolyan?
Nem, csak viccelek. Tudom, most ezért jutott eszembe.
Harry Potter.
Hát ifjabb Nagy Zoltán ült velem szembe, úgyhogy ő volt a, nyilván nekem a példaképem, és a kollégaként is még példaképem. Tehát Sárközi Gyula, Balog Andris, mondhatnám a neveket, Kovács Tibor, nagyszerű kollégák, szóval tényleg. Hagy nem mondjak több nevet, mert aztán
szerintem a Nóra arra nem... kérdezett, hogy milyen házak voltak.
Igen,
még.
Igen, de végül is mindegy, elhagyhatjuk a sztorit most már.
Elhagyhatjuk a sztorit. Azért, kedves hallgatók, mert Dóri nem bír erről a pilóta témáról lejönni, tehát neki még nagyon sok kérdése van ezzel kapcsolatosan, és még egy nagyon fontos dologról nem is beszéltünk, ami a Budapest Ballet Grand Prix, ami most lesz majd. November végén.
Köszönöm a kérdést.
Szívesen.
Köszönöm a kérdést. Budapest Ballet Grand Prix, ugye az egyetemnek a munkájában most már második éve részt veszek, és látom tényleg a változást, ami így elindult, hogy magunkat így a nemzetközi térben is így pozícionáljuk, és a magyar táncrészet hírnevét azt tovább öregbítsük, és megjelenjünk tényleg nemzetközi szinten is a táncművészképzés egyik lehetséges intézményeként. Úgyhogy hát ennek része, hogy imád 10 éve nem volt Budapesten nemzetközi balettverseny, és akkor azt gondoltuk, hogy
legyen.
Legyen, és azt mindenképpen mi csináljuk meg, úgyhogy, és tényleg hát így képző intézményként nagyon, nagyon fontos, ugye látjuk minden évben, hogy függetlenül attól, hogy valaki tényleg beletesz sok munkát, és függetlenül attól, hogy már tényleg 9. végzős évfolyamban is van egy-két tényleg csodálatos tehetség és csodálatos művész már, akik úgy hagyják el az intézményt, hogy már művészek, és hogy még nekik is néha kihívás jelent, hogy egy jó szerződést kapjanak, hogy egy jó együttesbe tudjanak kezdeni. Világtrend az, hogy minden együttes a saját iskoláját részesíti egy kicsit előnybe, sőt, van, ahol ugye vannak ilyen junior kampanik már a nagy együttes alatt, és akkor a nagy együttesbe be se lehet kerülni így alapból, hanem előbb akkor a junior company-be kell, és akkor...
Milyen mini társulat?
Ez nagyon, igen, ez
hát
nagyon
még
megnehezíti.
Még a fiatalabbak, és akkor nem mennek tovább.
Ez nagyon megnehezíti a kezdés, és beszéltünk róla, hogy mennyire fontos volna ezzel szemben, hogy minél gyorsabban el tudjon indulni egy karrier. Na most éppen ebben tud egy balettverseny, mint ahogy a zenei verseny
is erről.
Mint a zenei
versenyek, a zenészeknek a megmérettetés.
Lehet vitatkozni azon, és ez egy teljesen jó argument, hogy a művészet ez nem sportteljesítmény, itt miért kellene versenyeket szervezni, és miért fontos az, hogy valaki 2 centivel magasabbat ugrik, vagy 2-vel többet forog, hiszen a művészet nem erről szól, hál' Istennek, nem erről szól. Ezzel együtt a művészeti versenyeket azért kell szervezni és megtartani, és mi is azért csináljuk, hogy a fiatal pályakezdőknek egy megmutatkozási lehetőséget adjunk, és hát itt aztán még inkább fontos az, hogy nem az eredmény fontos, hanem a részvétel, sőt
és
még
a szerződés
fontosabb.
A végén.
Igen, de és még fontosabb a felkészülés rá. Tehát egy ilyen versenyen olyan darabokat mutatnak be a fiatal táncosok, amit mondjuk együttes tagként lehet, hogy csak 10 év múlva fognak megkapni. Ez vagy kapnának meg. Viszont így meg tudnak mutatkozni, egy meghívás lehet a vége, egy szerződés lehet a vége egy ilyen versenynek, úgyhogy Szerintem, hogy mondjam, ez egy evidencia volt, hogy nekünk ezt meg kell csinálni. Nagyon sok mindennek, nagyon sok csillagnak kell összeállni ahhoz, hogy egy ilyet belemerjünk kezdeni, mert nem könnyű egy ilyet megszervezni, de én nagyon örülök neki, hogy végül is összejött, és elkezdtük a szervezést, és most pont egy hónap múlva akkor itt Budapest lesz megint a táncnak a szíve, itt fog dobogni, reméljük egy pár napot.
És ez nyitott lett? Tehát ez lehet erre menni, kíváncsi érdeklődők neki egy jegyet vásárolni és megtekinteni az előválogatót, vagy a gálát?
Igen, tehát hogy ez lebonyolításban, hogy lesz, van egy előválogató, ami nem nyilvános, ahol beküldött videó alapján kicsit szortírozzuk, hogy kit hívunk meg aztán már a helyszínre, ide Budapestre, és ez egy különleges verseny abból a szempontból, hogy az elődöntő, középdöntő is már nyilvános, és egy előadás keretében, tehát nézők előtt zajlik. És aztán a második nap végén húzunk egy vonalat, nagyon fontosnak tartottuk, hogy vannak olyan balettversenyek, ahol már a bepróbált darabját se tudja bemutatni a növendék vagy a hallgató, mert az első nap van egy ilyen gyakorlat, és már ott kiszórják a felét, úgyhogy próbált nem tudom hány hónapot, és utána el se tudja táncolni azt a variációt, vagy pedig amivel jött. Szóval mi ezt mindenképp szerettük volna elkerülni, és mindenképpen szerettük volna, hogy akit beválogatunk a jelenléti indulók csapatába, ők már eltáncolhatják azt, amivel jöttek. Tehát amit kértünk repertoártőlük, mind a két számot, a kicsiknél, nagyobbaknál mind a három számot eltáncolják, és mi utána húzunk egy vonalat. Uh-huh. És ez talán azért is emberségesebb, hiszen mindenkinek lehet egy rosszabb napja, vagy éppen az az 50 másodperc, vagy két perces variáció pont aznap nem úgy sikerül, de a zsűri, akit hát nagy büszkén mondom, de tényleg egy nagyon erős zsűrit sikerült ide csábítani így rögtön az első évben. Tehát a zsűri ért hozzá pontosan, és aki ért hozzá, az pontosan látja, hogy ez benne van a növendékben, vagy a hallgatóban, az indulóban, csak éppen ma nem sikerült, és hogyha holnap egy olyat tud mutatni, hogy megerősít bennünket abban, hogy ő alkalmas a döntőre, akkor tovább tud menni, míg egy másik balettversenyen lehet, hogy kiesik az első fordulóban, mert az első lámpaláz miatt az első szereplés nem úgy sikerül. Úgyhogy egy ilyet raktunk össze, nyilvános a Nemzeti Táncszínházba Eltő Péter igazgató úr tényleg az első hívó szóra felajánlotta a segítségét, és az első két forduló ott lesz náluk, és aztán a döntő után a gála az pedig a MIPA-ban. Úgyhogy Kál Csabának is nagyon szépen köszönjük így a rádióból is a segítséget és a meghívást.
Az jutott eszembe erről a kritériumra, amit mondtál, és ez valóban nem törvényszerű, vagy nem szokványos a világversenyeknél, hogy ez mindenképpen nem csak egy emberséges gesztus, hanem ez megadja azt a lehetőséget a versenyzőnek, hogy eleve egy sokkal oldottabb lélekkel induljon el. Tehát azt mondja, hogy nem ezen az 50 percen fog múlni, vagy 50 másodpercen fog múlni. Igen, 50 percet. Tehát 50 másodpercen fog múlni, és akkor azt mondja, és akkor így aztán sokkal jobban is sikerül az 50 másodperc, hiszen lekerül róla ez a rettenetes szorítás.
Mi és ennek mondjuk a továbbvitele, hogy például egy nulladik napunk is lesz, tehát ez ugye a verseny maga 21-től 24-ig fog zajlani, de már 20-án van egy nulladik napunk, és akkor egy ilyen mid-jury kis esemény lesz már ott a Nemzeti Táncszínházban, amikor a zsűri fog a színpadon ülni, és a versenyzők ülnek majd a nézőtéren, és tehetnek föl egy vezetett beszélgetés keretében kérdéseket a zsűrinek, azzal, hogy másnap már nyilván fordított lesz a helyzet, akkor már ők lesznek a színpadon, és a zsűri fogja őket pontozni. Úgyhogy egy picit ezzel is azt, amiről most beszéltél, nagyon örülök neki, hogy említetted, tehát pontosan azt szeretnénk, hogy egy kicsit oldjuk a feszültséget, mert azért, tehát óriási feszültség. Valakit a képzőintézménye benevez mondjuk Koreából, vagy Japánból, vagy Ausztráliából is jöttek nevezések, és kifizetik a repülőjegyet, kifizetik a szállást, és akkor az az elvárás, hogy na hát akkor ezért, és akkor tényleg az az 50 másodperc, ez kegyetlen tud lenni, amikor egy ilyen után a képzőintézmény elvárásával, a balettmester elvárásával, a szülők elvárásával, a saját elvárásommal.
Tehát már ha felé felsorolod, már ez egy olyan teher. Igen, ez olyan teher, amiben nagyon nehéz teljesíteni.
De hát erről szól az előadó művész, aztán végül is, ugye ezért is jó azért a verseny, hogy pontosan arra készít fel, hogy igen, lesz stressz helyzet, és lesz nyomás, és lesz élő televíziós közvetítés, az nem könnyű dolog, igen, amikor ott nem lehet másodjára megismételni, mert élőben megy a tévébe, szóval.
Mint ezt a beszélgetés sem lehet. Mert mi meg fogjuk ismételni egyébként, majd elmondom, hogy mikor. Lesz, vagy említetted, hogy a kicsik meg a nagyok, ezek szerint két korcsoportban indulnak a táncosok?
Igazából három, de a harmadik korcsoport az kicsit ilyen átfedés, szóval veterán. Úgy van, hogy 14-től 16-ig várjuk a juniorokat, és akkor 17-től 20-ig a szeniorokat szólóban.
Szenior 20-ig, érted? Tehát jó, hát ez egy
hát a juniorhoz képest a szenior.
Igen, igen.
Csak megkülönböztetés
végén. Értem, világos.
És, de tényleg és aztán van egy kicsit ilyen átfedés, tehát 18-től 24-ig, ami elég unikális, mert általában ezek a balettversenyek, ezek 19-21-ig szoktak tartani életkorban. Mi ugye 24-ig engedjük a padődőben, tehát a duettel jövőknek, és ebben megint csak egy kicsit ilyen stratégiai megfontolás van, hogy azoknak teremtsünk lehetőséget és megmutatkozási alkalmat, akik már valamilyen együttesben vannak, tehát már aktív táncművészként valahol vannak, de a pályájuk így tud igazán elindulni, hogyha mondjuk egy ilyen Grand Prix-t begyűjtenek, és úgy tudnak következő évben a szerződésükről mondjuk tárgyalni a balettigazgatóval, hogy hát igen, itt van egy Grand Prix a zsebemben. Illetve hát ezt nem is kell nyilván így felhozni, hanem ez a társulatvezetőknek is egy visszajelzés, hogy hát van ebbe több ebbe a fiúba vagy leányzóba,
persze.
És esetleg ki lehet őket próbálni valami olyasmiben, amit lehet, hogy csak évekkel később nem kapnának meg. Úgyhogy ez a...
Tehát ez csak a mindez novemberben, ahogy mondtad, a táncsiházban, és aztán pedig a MIPA-ban, tehát
a
ott kell kereskedni.
A gála
díjat. De jó.
És hát ha szabad még egy reklámhelye, tehát ezt mi visszatérőre tervezzük, mert így az első alkalommal is, tehát ennek tényleg úgy van értelme, és az egész felépítés is az első perctől fogva így szól, hogy ez minden évben itt lesz Budapesten.
10 év múlva olyan rangja lesz, mint mondjuk, nem tudom én, a Velencei Filmfesztiválnak, érted, hogy megyünk Budapestre, beválogattak a budapesti balettversenyre.
Így van, így van. Ez nem titkolt cél, és szerintem ez egy reális cél.
Na, mivel, hogy most csak tényleg pár percünk maradt, és tudom, hogy ezzel büntettetek engem, hogy itt a végére pár percben szabad csak megkérdeznem a pilótaságról néhány dolgot. Ezért arra gondoltam, hogy a legeket kérdezem, jó? Tehát, hogy mesélj a legelső utadról, amikor felelősség volt már a nyakadban, a válladon, mert hogy
amikor igazi utasokat vittél.
Igazi utasokat vittél. Hova mentél?
Tehát ez is Ugyanúgy, mint amikről beszéltünk ugye a művészetben, hogy fel kell építeni, tehát nem lehet valakit így...
Akkor Prágában. Akkor nem tudti Prágában.
Nem, először csak kér, hogy két ember.
Marosvásárhely.
Mire az ember odaér, hogy egy nem tudom én hány tízmillió dolláros repülőgéppel hány száz utas üljön mögötte, az nagyon hosszas képzés előzi meg, és a képzésnek a része, hogy az ember, amikor megszerzi a ilyen-olyan jogosítványait, akkor már visz utasokat. Először csak a családtagjait, az ismerőseit, és aztán fizetőutasokat kisebb gépeken.
Téged is hívott a Tomi, aha, és te elmész, hát nem tudom.
ez inkább fordítva volt. Például volt olyan ismerősöm, aki nagyon félt a repülésről, és akkor mondtam neki, hogy hát gyere, egy hölgy ismerősről van szó, és mondtam, hogy gyere, elmegyünk a Dunakanyart, megnézzük, olyan szép napfelkeltébe, vagy éppen naplementébe, nagyon szép, és akkor odaadom, felszállunk, azt nem kell csinálni, felszállok neked, és egy kicsit, amikor már elég magasan vagyunk, akkor odaadom, és egy picit próbáld ki, és akkor ez úgy elvette a félszet, hiszen akkor megérezte, hogy ez a repülő azt csinálja, amit az ember mond.
Akkor ezen ő most ne hallgasson minket, mert azt akartam megkérdezni, hogy melyik volt a legrizikósabb utad, ami aztán tényleg gyöngyözött a homlokod.
Ezt én sem fogom akkor meghallgatni.
Hát, hogy mondjam, a legnagyobb ellenségünk az időjárás. Tehát nagyon fejlett rendszerek vannak a mai repülőgépeken, hogy belelássunk a mindenféle képződménybe ott az égen, és meglássuk, hogy melyiktől kell félni, és melyiken tudunk átrepülni, de hát így is előfordul, hogy kicsit egy nagy zivatar felhő közelebb van, mint azt nekünk a radar jelezte, mondjuk.
Vagy és nem
kicsit...
tudsz hirtelen jobbra kanyarodni tőle?
Hát előle? Csak ott is van, akkor
ja, merve. Hogy mindenhol van.
Aha. Igen, tehát így föl tudnak állni ilyen squall line-ba, mondjuk, és akkor
azon át kell menni, kész.
Hát az nagyon nehéz megkerülni, tehát tényleg több száz mérföldek így megkerülni, és akkor ha látunk, nyilván van, hogy meg kell kerülni, tehát van, hogy nincs mese, de ha látunk közben egy-két olyan kis részt, ahol esetleg át lehet menni biztonságosan, nyilván mindig a biztonság az első. Hogyha látunk egy ilyen részt, akkor azért megpróbáljuk.
Hát úgy, ha hogy... nem, akkor meg úgy jártunk, hogy feldobált hát a gép.
És akkor már mások mondják, minek ment oda. Igen. És akkor volt egy ilyen utad, ahol nehéz volt megszállni a részt a pajzson?
Hát volt egy-kettő. Ugye én Angliába kezdtem a karrierem, és ott van mindenféle időjárás, és hát volt, hogy például a line tréningem, tehát amikor az ember bekerül egy légitársasághoz, akkor van egy ilyen line tréning, amikor nagyon képzett, nagyon tapasztalt pilótával repül kettesbe az ember egy ideig, és akkor utána lesz csak elengedve, mint már igazi személyzet, tehát odáig, mint egy ilyen növendékpilótaként repül az ember, egy nagyon tapasztalt kiképző kapitánnyal, és hát én ezt Skóciába csináltam, úgyhogy tényleg ott azért volt egy-két olyan szélnyírás, meg olyan megközelítés, amikor az embernek úgy tényleg úgy gyöngyözik a homloka, hogy jól sikerüljön, de hát azzal együtt, hogy tényleg mindig a biztonság az tényleg, ezt tudom őszintén mondani, hogy az a legfontosabb, tehát semmi olyat nem fogunk megkísérelni, amiben nem vagyunk 100%-ig biztosak, hogy meg is tudjuk csinálni.
Hát sajnos egyszerűen.
De egy biztos viszont, hogy lejárt az idő.
Igen. És az is biztos, hogy az a repülő, ami felszállt, az le is száll, mert ezt szoktátok mondani, hogy pilóták arra, hogyha
így
valaki...
Van, és a legbiztonságosabb, tehát hogyha utas kilométerre lebontjuk...
Le, ezt most nem nyitjuk meg.
Ez is attól függ, hogy számoljuk. Hogyha annyi utas elmenne mondjuk Malagáig autóval valahogy, akkor aha, sokkal jobbak vagyunk ám. Szóval azért...
És felszállás vagy leszállás, csak ennyit mondj.
Hogyan?
Felszállás vagy leszállás? Melyik a rizikós?
Nem mondjatok. Melyiket szereted a jobban? Na, szereted jobban.
Pilóta leszállni szeret jobban, nyilván. Az a nagyobb kihívás talán. És az úgy valahogy olyan...
Összezavarodtam. Teljesen összezavarodtam.
Én viszont nem, mert be kell fejeznünk az adást.
Akkor Tamás is jön majd megint, nem?
Tamás is jön majd megint.
Két hágai út között kérlek, egyszer ugodj be hozzánk még.
Nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget.
Mi köszönjük, hogy eljöttél és meséltél nekünk. Nagy Tamás balettművész és pilóta volt a vendégünk itt a kettes számrendszerben. Ha véletlenül csak most kapcsolódtatok be, és tapasztaljátok, hogy ez a hajó elúszott, vagy ez a repülő elszállt, akkor ne. Sziasztok!
Sziasztok!